Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Jó reggelt! Pont ezt
a szép napot most már 9 óra. Elmúlt, aki éppen most írja a történelem érettségit, az nem hal minket, de azok barátok, üzletfelek és mindenki igen. Más. Igen, szurkoljunk együtt az érettségizőknek, nagyon fontos napjuk van ma is.
Azt hittem azokhoz szólsz, akik esetleg most ébredeznek, mert azokat nagyon irigyelnénk.
Hát van olyan, igen, egyébként. Igen. Olyan is van.
0636 98 0 98 0, írja egy hallgató, hogy 60 éve megelőzte a korát, mert 60 éve Jókait úgy olvasta, hogy a tájleírásokhoz nem volt türelme, azokat fogta és átugrotta. Igen.
Meg hát rengeteg sok üzenet még, amiket igen, majd szépen kimazsolázunk.
Nagyon nagy a menet, melózni kell, úgyhogy most is egy új témánkra fordulunk rá.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlése.
Hát igen, mert az első az nem közgyűlés volt, ugye az csak egy alapítás. Gondolom én ebből adódik ez a differencia, mert hogy ugye 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi birtokainak egyéves jövedelmének felajánlásával indult minden, ezért gondolom, hogy ott nem nagyon volt közgyűlés, ezért ez a mostani a 199. Erről fogunk beszélni, illetve arról, hogy hogyan illeszkedik ez a Magyar Tudomány Éve programsorozathoz. Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi történik egy akadémiai közgyűlésen?
Hát az akadémiai közgyűlés nagyjából úgy kell elképzelni, mint bármely nagy szervezetnek a közgyűlését, hát nagy részvénytársaságoknak is van közgyűlése, igen, amikor az arra jogosult tagok összegyűlnek, és egy meghatározott napi rend alapján, amit nyilván előzetesen az MTA vezetése, az elnöke és az elnökség állít össze, és tárgyalják meg a különböző ügyeket. Ugye abba különleges az ideje, hogy a felvezetőben említették is, hogy ez a 199. közgyűlés, de valóban a 200. Alapításának a 200. évfordulóját ünnepli idén az akadémia, hiszen 1825-ben Széchenyi István volt az, aki egy évi jövedelmét, ahogy szintén elhangzott, felajánlotta egy magyar tudós társaság megalapítására. Ezzel a névvel indult a Magyar Tudományos Akadémia. Ezért az idei közgyűlés speciális is, különleges is, valójában egy ünnepi időszak indul el, ami a magyar tudomány évébe ágyazódik be, aminek nem véletlenül az idei és a jövő év ad keretet, éppen abból a megfontolásból, hogy 200. évfordulót ünneplünk.
Uh-huh. Ugye tegnap indult a közgyűlés, és az első napi ülésen díjakat adtak át. Milyen akadémiai díjak kerültek kiosztásra?
De az akadémiának egy nagyon fontos feladata az, hogy a tudomány támogatása, a tudományos teljesítmények minősítése mellett díjakkal is elismerje a kiváló kutatókat. Itt alapvetően a fiatal kutatók, illetve a régebb óta fiatal kutatók díjazása valósul meg, de ne felejtkezzünk el arról se, hogy a közeljövőben várható a Bolyai János díjaknak az átadása, ami szintén egy kiemelten fontos, sőt azt is mondhatnám a legfontosabb magyar tudományos elismerés, amit két évente adnak át az arra kiválasztott és azt megérdemlő kutatónak.
Hogyan folytatódik egyébként, mit kell ilyenkor megtárgyalnia az akadémiának, azon kívül, hogy nyilván ünnepi eseményekről emlékeznek, meg díjakat adnak át, milyen még ilyenkor napirenden?
Hát ami egészen biztosan szóba került az elmúlt napokban, és kerül még, az maga az a elképesztő rendezvény sorozat, ami megindul az akadémia szervezésében, itt a 200. évforduló elindítását követően. A Magyar Tudomány évét ünnepeljük, ezt már említettem, idén és jövőre. Hát ennek az évnek a keretében több mint 1200 program lesz elérhető Kárpát-medence szerte, amely programok fókuszában a magyar tudomány megismertetése, kiemelt tudósaink, gondolkodóink megismertetése áll, és nem utolsó sorban, hanem azt is mondhatnám, hogy elsősorban a fiatalabb korosztálya, a fiatalabb célközönsége, hiszen egy nagyon fontos missziója a tudomány évének, és a Magyar Tudományos Akadémiának is az, hogy a fiatalok körében ösztönözzük a természettudományos pályák, a tudományos pályák választását. Több mint 400 szervezet működik egyébként közre a Magyar Tudomány Éve megszervezésében, de hát ezek közül egyértelműen kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia, az akadémiai osztályainak szerepe százas nagyságrendű rendezvénnyel és eseménnyel várják ők is az érdeklődőket az idei és a jövő évben.
Ez mit jelent egyébként, mármint az érdeklődők körre? Mennyiben nyitottak ezek az események a szimpla érdeklődők előtt, és mennyiben a tudományos életnek, vagy az egyetemi hallgatóknak, akik tudományos pályára készülnek, mennyiben az ő ünnepük, vagy az ő eseményeik ezek?
A Magyar Tudomány Évének a célcsoportja valamennyi érdeklődő, aki a tudomány iránt, tudományos élet iránt érdeklődik. Egyáltalán nem csak a tudósok és a kutatók számára szólnak ezek a programok, sőt, épp az a célja, hogy széles körbe érjük el az embereket, és szólítsuk meg a tudománynak a különböző üzeneteivel. Éppen ezért indítottuk el a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről egyébként a tudományeve.hu weboldalt. Ezen a weboldalon keresztül mindenki tájékozódhat hónapokra, napokra lebontva az elérhető eseményekkel, helyszínek, milyen feltételekkel kell adott esetben regisztrálni, vagy bárki bemehet, minden információ elérhető még egyszer a tudományeve.hu honlapon, és ezek az események már most is zajlanak, illetve az elmúlt időszakban zajlottak, de hát most aztán igazán felpörögnek az MTL 200 rendezvények bekapcsolódásával.
És ahogy említette, hogy egészen jövő évre átnyúlóan gyakorlatilag, tehát nem naptári évben gondolkodunk.
Így van, és ennek is egyébként megvan az oka, ugyanis 2026-ban lesz az Akadémia Könyvtárának a 200. évfordulója. Ugye 1825-ben Széchenyi megalapítja a Magyar Tudós Társaságot, és egy évvel rá alapítják meg a Magyar Tudományos Akadémia, vagy a Magyar Tudós Társaság akkoriban könyvtárát. Éppen ezért született az a döntés, hogy nem csak az idei, hanem a jövő év is az ünneplésé.
Sőt, akkor ha jól számolom, a közgyűlések számában is a 200. jön, úgyhogy megint csak lehet valamire alapozni és ünnepelni. Oké, hát nagyon, nagyon klassz, nagyon köszönjük. Még egyszer akkor, hogy hol érhetők el a programok és az események?
Tehát a tudományeve.hu természetesen ékezetek nélkül weblapon keresztül itt minden egyes programról információt kaphatnak az érdeklődők, de természetesen a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, Facebook és egyéb oldalai is elérhetők információk, a tudományeve.hu pedig a teljes évet, mind a 400 partnernek az összes programját tartalmazza.
Hú, nagyon klassz, nagyon köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm, viszont
hallásra! Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával néztük meg, hogy a Tudomány Éve program sorozatban milyen események látogathatók, milyen rendezvények lesznek.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Hamarosan jövünk négyzetméter rovatunkkal, amelyben egy fontos témát fogunk megbeszélni. Súlyos lakhatási válság van Magyarországon, de úgy tűnik, hogy van megoldás, legalábbis elindíthatja a megoldási folyamatot az, amiről beszélgetni fogunk majd az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével. Előtte egy gyors kis info, hogy az idei középszintű történelmi érettségi első részében tanácsköztársaság, Hunyadi Mátyás, hidegháború, Rákosi korszak, és még az ókori római és görög építészetről is kaptak kérdéseket a diákok. És,
a timpanon.
Hát lehet, meg hogy az is benne van.
Tehát az SZT,
igen, lehet. SZT témáknál liberalizmusról, Rákóczi szabadságharcról, a Bethlen konszolidációról és a 20. század utáni népesség alakulásáról írhatnak a diákok. Szurkoljunk nekik.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Nos, hát tegnap a hírekben mi is beszámoltunk róla, hogy jöttek KSH adatok az idei esetben 2,7%-kal kevesebb lakás épült Magyarországon, mint egy évvel korábban a nagyvárosokban alapvetően a nagyvárosokban tapasztalható gyenge konjunktúra következtében. Ezt azért mondom, mert voltak kisebb városok, települések, ahol éppen emelkedés, nem is kicsi volt kimutatható, de az átlag az, hogy kevesebb lakás épült. És erre reflektált az Évosz azzal, hogy hát van egy súlyos lakhatási válság Magyarországon, de lenne megoldás, hogyha mi ezekre vagyunk nagyon kíváncsiak, ezekre a megoldásokra, ezért is hívtuk fel Kolyi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire súlyos ez a helyzet, ugye, hogy csökkenő számban adtak át új lakásokat. Ugye szoktuk mondani, hogy elég rugalmatlan az új lakáspiac, tehát hogyha valami nagyon beütne itt, valami gazdasági növekedés, és újra indulhatna az építőipar, akkor is van egy lassú átmenet, mire észhez tér a piac. Mennyire kínzó ez a helyzet, mennyire nagy a hiány?
Igen, ez így van, tehát ebben az évben tovább csökken az elkészülő új lakásoknak a száma, ugyanakkor nőni fog az elkezdett lakásszám, a KSH adataiból is erre lehet következtetni. Ma Magyarországon az alapvető probléma, a finanszírozási probléma az új lakásépítéseknél és vásárlásoknál, hiszen a lakosság reálkeresetének növekedése az elmarad a lakásárak növekedésétől. Tehát finanszírozási problémák vannak. 10 ember közül 9-nek biztos, hogy hitelre is szüksége van ahhoz, hogy egy új lakást megvegyen. Ugyanakkor, amíg a jegybanki alapkamatok nem csökkennek tovább, a kereskedelmi bankok továbbra is drága kamatok mellett adják a hiteleket. Amíg ezen a területen nincs érdemleges változás, addig úgy látványosan az új lakásépítés nem fog meglendülni.
Ez még mindig így van, ahogy az én ismereteim utoljára arról szóltak, hogy ez a 6%-os kamatszint az a küszöb, ami ilyen vízválasztó, tehát hogyha alá esne, akkor indulhatna valami élénkülés mind a két oldalon, tehát a lakáshitel felvevőknek és a beruházóknak is.
Közel van az általunk mondott százalék, mert mi 5%-ot mondunk. Aha. A vevőinkkel, a lakossággal konzultálva az 5%-nál van az a lélektani határ, amikor nagyságrendileg többen úgy gondolják, hogy akkor bevállalják a hitelfelvételt is. Nekünk az a javaslatunk, hogy amíg ilyen kamatkörnyezet nem tud kialakulni az országba, addig nagyon fontos lenne, hogy kamattámogatásban, kormányzati kamattámogatásban a társadalom szélesebb köre részesüljön. Ugye most is van már egy ilyen réteg, hogy 35 évestől fiatalabb, meg gyereket vállal, stb. De indokolt lenne szélesíteni ezt a kört minden olyan esetben, hogyha valaki életvitelszerűen fogott lakni, és első lakáshoz jutna az életébe.
És ezek mellett is vannak javaslatai a szakszövetségnek arra vonatkozóan, hogy még hogyan lehetne javítani a lakhatási válságon, hogyan lehetne élénkíteni a lakáspiacot.
Igen, mivel van elegendő építőanyag és kivitelezői kapacitás is, akár 22 ezer lakás per év megépítéséhez jelenleg is, a finanszírozási problémákat kell valahogyan megoldani, és nekünk is elsősorban erre vonatkozóan vannak javaslataink. Ilyen többek között, hogy az új lakásépítésnél ezt a bizonyos kedvezményes 5%-os áfával építünk lehetőséget mindenképp 2030-ig fönn kell tartani, mert talán ez a legfontosabb dolog. Ugyanakkor szélesíteni kell azt a társadalmi kört, aki kamattámogatásban részesülhet, borzasztóan fontos. Ugyanakkor hangsúlyozzuk ám, hogy a új lakásépítést és a felújításokat egyenrangúnak kell tekinteni, és a kormány bármilyen programot indít, ott az új lakás és a használt lakás egyaránt tudjon a kedvezményekben részesülni. Persze nagyon fontos lehet az, hogy a kínálati oldalt is ugye próbáljuk serkenteni. A legnagyobb ingatlanfejlesztők irányába ez az élénkítés most a kormányzat részéről megtörtént azáltal, hogy aki elfogadhatóbb áron hajlandó lakást építeni a következő 5 évben, az rendkívül kedvezményesen jut kormányzati forrásokhoz az ingatlanfejlesztők közül.
Ez változtatni fog azon a helyzeten, hogy ez a lakhatási válság, hogyha megnézzük a lakosságnak a különböző deciliseit, akkor azért igazán súlyosan az alsó decilisben lévőket érinti, miközben azok a programok és támogatások, amiket eddig láttunk, azok jók voltak, de valójában inkább a felső deciliseket segítették lakáshoz jutáshoz, vagy felújításhoz. És itt ez egy kicsit egyensúlytalan a helyzet, vagy fejnehéz.
Ez így van, és nem magyar jelenség, hanem az egész Európai Unióban így van. Még a nagyon gazdag nyugat-európai országokban is az a mondás, hogy a jövedelemnek most már több mint 1/3-át a lakhatásra fordítja a lakosságnak a jelentős része, és ebben a körben van a lakhatási válság. Tehát itt csak az a kérdés, hogy egy-egy országon belül mekkora ez a társadalmi réteg vagy társadalmi csoport, aki a jövedelmének több mint 1/3-át lakhatási célra kell, hogy fordítsa. Ezért fontos akár uniós szintről is a programok indítása az úgynevezett megfizethető lakás irányába. Magyarországon talán a legnagyobb probléma az, hogy az ingatlanfejlesztőink elsődlegesen Budapesten fejlesztenek, és prémium lakásokat. Hát, prémium helyszínen, Dunaparton, panorámával, prémium árakon.
Hát a nagy margin ugye, az hajtja a cégeket abba az irányba.
Hát igen, de a valós kereslet az nem a prémium lakások irányába van, sem Budapesten, sem vidéken.
Világos. Jó, hát nem tudom, hogy egyébként ezekkel a javaslatokkal keresik-e a kormányzatot, meghallják-e ezeket a javaslatokat, esetleg várható-e, hogy beépül valamikor a döntéshozatalba?
Igen, tehát e tekintetben az EVOSZ-nak kedvezők a tapasztalatai. Aha. A lakásügyért felelős nemzetgazdasági miniszterrel és a kollégáival folyamatos szakmai kapcsolat van. A javaslatainkat értik, megértik, és annak függvényében, hogy éppen a kormányzatnak, a költségvetésnek milyen a teherbíró képessége, próbálják a családtámogatási vagy családpolitikai elgondolásokat lakáspolitikai kérdésként is kezelni.
Volt itt egy félmondat azzal kapcsolatban, hogy felújítás, tehát itt van egy meglévő ingatlanállomány Magyarországon, aminek hát azért több szakmai szervezet szerint elég kritikus az állapota infrastruktúrálisan, tehát meg úgy általában nincs túl jó állapotban, és lehet, hogy ezeket a támogatásokat, programokat úgy kellene átgondolni, hogy nagyobb hangsúly kerüljön arra, hogy nagyobb tömeg tudja kihasználni a különböző felújítást, si programokat.
Hát maximálisan egyetértek, ezt próbáltam én is hangsúlyozni, amikor azt mondtam, hogy egy szélesebb társadalmi réteg juthasson hozzá adott esetben a támogatásokhoz, kamattámogatásokhoz, vagy visszanemtérítendő forrásokhoz, de leginkább én a piaci alapon működő lakásépítésben, lakásfelújításban hiszek. Uh-huh. Tehát ma már egész Európában nincsen olyan gondoskodó állam, aki meg tudja oldani mindenkinek a lakás problémáját. Arra kellene ügyelni, hogy hosszú távon kiszámítható feltételek mellett, elfogadható kamatszintek mellett lehessen hitelhez jutni, és akkor az emberek ezt meg tudják oldani, vagy használt lakást és felújítanak, vagy új lakást vásárolnak.
Hát akkor nyomon követjük, hogy mi történik ezekkel a javaslatokkal, és jelentkezni fogunk. Köszönjük szépen
Köszönjük
az információkat.
Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát kívánunk.
Viszontlátásra.
Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének, az EVOSZ-nak az elnökével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Új Gergely vezető elemzőt faggatjuk majd, hogy hogyan nyitott a börze itthon és Európa szerte. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Nos, Európa szerte inkább iránykereséssel lehet jellemezni a hangulatot. A német tőzsde egy kis pluszban, a többi nyugat-európai tőzsde inkább egy kis pluszban nyitott ma, viszont szerencsére úgy tűnik, hogy a hangulat nem ragadt át annyira a magyar tőzsdére, és a BUX egy viszonylag nagyobb pluszban tudott nyitni. A széles index 3,5%-kal került feljebb a tanapi zárvértékéhez képest, és most éppen 92.255 ponton áll.
Most elég nehéz a szitu, bocs, hogy belemegyünk.
Három napnak az eredője a nulla. Mert hogy ugye estünk, vagy várjál, hogy volt, estünk egyet, mentünk másfele, nem, mentünk egyet, estünk másfelet, vagy egy-hármat, most megyünk, hát igen, akkor körülbelül három napja toporgunk mi is, csak jobb az optikája ma.
Így van, legalábbis a nyugat-európai pírekhez képest.
Igen.
Azt akartam kérdezni, hogy itt úgy tűnik, hogy eszkalálódik a helyzet India és Pakisztán között. Hogy ennek van-e valami nyoma, láttok-e valamit?
Nem igazán. Úgy tűnik, hogy a tőzsdék ezeken keresztül néznek, vagy legalábbis nem nagyon kommentálják a piaci kommentátorok az eseményeket, és az indexekben sem látható igazán komolyabb esés. Ugye, amikor ilyen háborús fenyegetés van, akkor általában arra nagyon nagy mozgások szoktak történni. Igazából ilyeneket nem látunk most, és a legtöbb kommentár is inkább azt emeli ki, hogy hétvégén találkozik az amerikai és a kínai delegáció, elkezdnek tárgyalni a vám meglepetésekről, és igazából ez az, amire most a piac igazán figyel, és ezt próbálja neki találgatni, hogy ennek milyen hatásai, milyen következmény lehetek a következő hetekben, hónapokban.
Oké, menjünk bele részleteiben a magyar piacot, illetően hogyan teljesítenek a blue chipek.
A blue chipek viszonylag jól teljesítenek, igazából egy kahuk tojás van, méghozzá a legnagyobb OTP, itt közel 3%-os csökkenést látunk ma, és egészen 26.070 forintig esett ma az árfolyam. A többi nagy részvény az inkább jó hangulatban nyitotta ma a napot. A leginkább a Magyar Telekomot veszik, itt közel 1,1%-os emelkedéssel 1712 forintig pusztatja az árfolyamot, de hasonló teljesít a MOL is, itt közel 0,7%-kal 3011 forintig tudta emelkedni az árfolyam, és a Richter éppen 0,3%-os emelkedéssel 10.790 forintig tudott már emelkedni.
Akkor lehet, hogy mégis gyöngyözik a homlok az OTP befektetőknek az Európai Bírósági döntéstől, bár ugye az OTP nyugtatott, hogy ők korrektül tájékoztattak mindenkit, de lehet, hogy egy picit nyomja az árfolyamot ez a dolog, ez a devizahiteles.
Így van, de ezért ez nem egy ilyen nagyon nagy árfolyam reakció. Vélhetően itt most mindenki ezeket a híreket próbálja pontosan.
Egy ilyen kis óvatossági korrekció így vagy van, esés, ha esetleg a vételek pontosan elmaradozása. Igen, igen, igen. Ugye van még egy izgalmas esemény ma, a Fed döntése. Gondolom ez is ezt a vegyes tili-toli hangulatot erősíti, hogy azért ott bár a várakozás viszonylag egyértelmű, hogy nem nyúl megint a kamatokhoz a Fed, de ugye ezt meg lehet gondolkodni, hogy akkor megint lesz-e dűkirohanás a Trump elnöknek. Szóval nyilván egy ilyen bizonytalansági faktort hoz a mai kereskedésbe.
Szerintem itt a dűkirohanástól sem olyan aggódni, valószínűleg lesz. Tehát szerintem az is politikolható. Inkább azt gondolkodhat a piac, hogy milyen kommentárokat fűt majd a Fed a mai komoly döntéséhez. Úgyhogy itt fontos azt látni, hogy két ellentétes hatással kell megküzdeni. Egyrészt a soft indikátorok azt mondhatják, hogy csökken az amerikai gazdasági aktivitás. Ugye ennek láttuk már múlt héten a lét, hogy az első éves GDP 0,3%-kal csökkent évesítve, és az egyéb soft indikátorok is arra mutatnak, hogy a következő hónapokban inkább lassul az a gazdaság növekedése. Ezzel szemben a különböző indikátorok inkább azt mutatják, hogy az infláció pedig emelkedhet. Ugye a lakossági várakozások ilyen 6-7%-os inflációt mutatnak erre az évre. Ez általában egy picit túlzott, meg jobban aggódnak a lakosság. Jobban aggódik a lakosság a tényleges mértéknél, viszont az ISM által gyűjtött adatok mutatják, hogy az input árak nőnek, és ezek is egy ilyen 4%-os infláció felé mutatnak az év hátralévő részében, ami pedig inkább azt indokolná, hogy a Fednek vagy tartani kéne, vagy pedig akár emelni is kéne a kamatokat. A piac várakozása az, hogy a mai alkalommal itt tartják majd a kamatokat, és ahogy jönnek az újabb hard adatok, ennek fényében tudhatnak majd a kvázi kamatcsökkentésekről. A piac arra számít, hogy idén egyébként 3 kamatcsökkentés lesz, egy majd nyáron, egy ősszel és egy majd télen, de hát ugye nagyon-nagyon szoros figyelmel követjük majd, és igazából rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a két erő közül melyik tud felülkerekedni, a gazdaság lassulása, ami kamatcsökkentést indokolna, vagy pedig az infláció emelkedése, ami egy kamattartási kamat emelést indokolna. Ez egy elképesztően fontos kérdés, és igazából ezt kell figyelni, hogy a Fed vezetése mit kommunikál ma ezzel kapcsolatban, hogy lehet ezt azokat.
Világos, még egy pár szó a forint piacról, itt mi a helyzet? Elbillentünk egy ilyen...
Meg gyenge lett a kiskerforgalom most már másodszor egymás után. Ráadásul ez már stoppos időszak.
Így van, de úgy tűnik, hogy ez a piacot annyira nem zavarta meg, a forintát nem lehetünk nagy elmozdulást, és úgy tűnik, hogy a többi negatívabb forintot érintő fundamentum sem tudja érdemben befolyásolni a piacát. Itt véhetően az van, hogy továbbra is nagyon nagy respektje van a két európai devizáknak, az összes emerging devizának, és a tőkepiaci hangulat az inkább pozitívabb az emerging piacokkal kapcsolatban. És hogy hiába lett ma a gyengébb a kiskerforgalom, és ha jól láttam, csupán 0,1%-at adott milliós alapon, ez nem okozott messze menő hullámokat. A tegnapi gyengülés után most picit erősödött estére a forint árfolyam, 400-400-re, és azóta is a tegnapi záróértek körében tanyázik. Most éppen 1 euróért 404,1 forintot, míg 1 dollárért 355,8 forintot kérnek.
Rendben, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát mára!
Szép napot nektek is!
Szia! Muhi Gergely vezető elemző számolt be a tőzsdei árakról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Na hát egy izgalmas eseményről fogunk beszámolni, ugyanis nagyszabású nemzetközi AI szimpóziumot tart május elején a HUNREN, a Magyar Kutatási Hálózat, a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel közösen. Ennek a részleteit fogjuk most feltárni. Jakab Roland segítségével, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát...
Mit kell tudni a Nanyang Technológiai Egyetemről?
Például,
kezdjük ezzel.
Igen, hát azt kell tudni, hogy ez a világ első számú AI egyeteme. Ugye Szingapúrban két nagy egyetem van, a National University of Singapore, az NUS, az a legnagyobb egyetem, illetve az NTU, ez a Nanyang Technological University, és mi az NTU-val fogunk most... közös szervezésben egy ilyen nagyszabású nemzetközi szimpóziumot tető alá hozni, vagy megtartani. Ez tényleg a hogy úgy mondjam, fontosabb kérdéseket fogja górcső alá venni, tehát a világ mesterséges intelligencia legkiválóbb kutatói találkoznak Budapesten, több mint 50-en jönnek egyébként külföldről. Az NTU-ról 15 fős kutatói delegáció érkezik Budapestre, de összességében több mint 50 vezető kutató érkezik Magyarországra, és tényleg a résztvevők között lesznek amerikai, német, szingapúri és magyar szakértők is, olyan tudósok, akik jelenleg is formálják a technológia jövőjét. Hiszen ez tényleg nagyon fontos, hogy mi magyarok is megértsük azt, hogy mitől működik a mesterséges intelligencia, mert akármilyen furcsa, még mindig nem érti a világ, hogy mitől működik. Tanítjuk ezeket a modelleket, de van egy sor olyan dolog, ami még nem tisztázott, és éppen ezért kell kutatni, és éppen ezért hívtuk ide ezeket a tényleg meghatározó nagy ágyukat, hogy velük járjuk körbe a mesterséges intelligencia legfontosabb kérdéseit, mint például a megbízható és fenntartható mesterséges intelligencia, a hálózattudomány, az egészségügyi és az ipari automatizálás kerülnek majd fókuszba.
Hát itt pont volt ugye megint egy ilyen forrongás azzal kapcsolatban, hogy, és Sam Altman is nyilván megnyilatkozott, hogy az OpenAI az marad-e független és non-profit, mondjuk így, mert ugye felmerült, hogy esetleg nem kéne, hogy non-profit legyen, tehát ez volt az egyik legérdekesebb ebben a témában, és az, amit ő mondott, és az, hogy a lényeg az, hogy olyan rendszereket üzemeltessenek, amelyek, hát kicsit lefordítva a szavait, az emberiség közös jövőjét szolgálják.
Ez pontosan így van. Ez az, ami most az emberiségnek gondolkodnia kell. Tehát keretezni a technológiát, hogy hol kívánjuk ezt használni, és hogyha bevezetjük és használjuk, adaptáljuk a gazdaság minden és a társadalom minden alrendszerében, akkor ez megbízható legyen. Tehát az az érték, ami kijön belőlük, mármint az a válasz, vagy az a megoldás, hogy az biztosan tudjam, hogy az kívülről nem befolyásolt, olyan adatokon tanított modelleket foglal magában, amely megbízható és megfelelően biztonságos. Tehát egyszerűen az a helyzet, hogy most van egy technológia, amely roham léptekben fejlődik, és nekünk, embereknek kell eldönteni, hogy ezt milyen módon, milyen ütemben fogjuk bevezetni. És tényleg a legplasztikusabb példa erre az áram.
Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Meg a fenntarthatóság és az AI kérdése,
igen,
ugye, mert
ez fontos.
Generálgatjuk a vicces képeket, de igen, az lehet, hogy közben egy kisvárost meghajtana egy évre.
Meg megköszönjük az AI-nak a segítséget, meg ilyenek, igen, ugye, ami elfüstölő fölösleges energia, úgyhogy vannak itt még problémák.
Hát vannak, és erre is nagyon sok kutatás indult el az elmúlt hónapokban, években, tehát hogyan lehetne jobb képességű modelleket piacra vinni, úgyhogy kevesebb energiát, áramot használnak. Tehát ez is egy nagyon nagy kutatási terület, tehát ezért mondjuk, hogy megbízhatónak kell lennie, tehát hogy itt Magyarországon is erősítsük meg, illetve indítsuk el a megbízható és fenntartható mesterséges intelligencia kutatását. Tehát ugye két nagy irányzat van, az egyik, hogy a modellek okosodjanak, ezt kell kutatni, hogy mitől lesz okosabb egy modell, minél kisebb energiafelvétel mellett, mert végül is ez lenne az egyik nagyon fontos cél, hogyha lineárisan leképeznénk azt, hogy minden ember elkezdené ezt használni, illetve minden iparág elkezdené használni ezen modelleknek a képességeit, akkor gyakorlatilag a jelenleg használt, tehát a világon használt áram négyszeresére lenne szükség. Tehát ez így egyértelmű, hogy ez így nem fenntartható. Tehát nekünk hatékonyabb modellekre van, hatékonyabb algoritmusokra van szükség, és ezt kutatni kell. A másik pedig ez a black box effektus, aha, tehát ami megint csak egy hatalmas kutatási téma, ez a megbízható oldal, hogy ne halucináljon. Igen. Mert ugye ő kényszeresen arra lett feltanítva, hogy neki mindenképpen összefüggést kell találni ebben a több millió dimenziós adattérben a különböző tokenek és szövegrészletek között. És hogyha ez nem megfelelő algoritmusokkal van föltanítva ez a modell, akkor itt bizony előbb, illetve nem megfelelő minőségi adatokkal, akkor itt bizony még nem lehetünk meggyőződve arról, hogy ez biztosan jó minőségű választott számunkra.
Ez azért is fontos, amit mondom, mert pont kérdezni akartam, ugye, hogy az alkalmazás területén, olyan helyeken, mint kórházak, gyógyszeripar, orvoslás, ugye ott már nagyon nagy megbízhatóságú mesterséges intelligenciára van szükség, hiszen ott emberekről van szó. Tehát nyilván ez is egy marha nagy kutatási terület, hogy ide mikor érkezünk el, vagy mikor, milyen területeken vethető be az AI ezeken a...
Igen, ez abszolút így van. Tehát ezek az orvosbiológiai kutatások, vagy képdiagnosztikai fejlesztések az orvosi egészségügyi rendszerekben, ez egy kiemelten fontos irány. Meggyőződésem egyébként, hogy nagyon sok áttörés fog már most a következő években születni éppen az MI technológiának a térnyerését vel összefüggésben. Tehát ugye, ha csak a tavalyi Nobel-díjakra gondolunk, ugye az Alpha Fordért kapta Denis Hassabis, aki gyakorlatilag egy algoritmust alkotott, amelyel fehérje struktúrákat tudtunk föltérképezni, gyakorlatilag meg tudtuk sokszorozni ezeket a számosságát az ember által feltárt fehérje struktúráknak, de nagyon, tehát, hogy is mondjam, ugrásszerűen tudtuk ezt, hogy úgy mondjam, egy következő nagyságrendre emelni. Tehát ugyanígy lesz meggyőződésem szerint akár a gyógyszerfejlesztésben, fel tudja gyorsítani bizonyos kísérleteknek az elvégzését. Nem kell úgymond interim vagy ilyen köztes deszka modelleket gyártanom, hanem ezeket én képes vagyok például egy szuper számítógépen lemodellezni, és hogyha nem működik, akkor tovább tudok lépni. Sőt, azt tudom mondani, hogy egészen új világ nyílik a kutatásokban, nevezetesen nem tudom, hogy mennyire köztudott, de vannak ezek az ágens keretrendszerek, igen, ezek az agent framework-ök, amelyek gyakorlatilag egy adott munkafolyamatot apró részekre tudnak szabdalni, és ezen keresztül tudunk egy adott specializált szaktudást gyakorlatilag automatizálni. Hogy ez alatt mit értek? Például a kutatásokban, ahogy kutatunk, a mesterséges intelligencián másképpen fogunk kutatni. Gondoljunk abba bele, hogy vannak olyan ágensek, amelyek hipotéziseket tudnak felállítani már meglévő adatokból. Uh-huh. Hogy én ott azt gyanítom, hogy itt és itt lehet egy új, nem tudom, sejt szerkezet vagy molekula hálózat. Felállítom ezt a hipotézist, ez az ágens az egyik, ami erre lett föltanítva, ezt felállítja a hipotézis. A következő ágens átveszi tőle az eredményeit, azt a hipotézist, megtervezi rá a kísérletet, és el is végzi a kísérletet. A következő ágens, ami arra lett gyakorlatilag feltanítva, hogy a kísérleti eredményekből írjon egy tudományos cikket, az megírja a tudományos cikket. Ha megírtam a tudományos cikket, és azt valaki levalidálta, vagy egy ágens, ami arra lett gyakorlatilag feltanítva, hogy nézze meg, hogy a cikkben lévő összefüggések, azok megállják a helyüket, vesse össze már meglévő kutatási eredményekkel. Ha tegyük föl, az megtörténik, akkor visszaadom újra egy másik ágensnek, hogy ez alapján, a kutatási eredmény alapján, meg publikációt csináljon nekem újabb hipotézist.
Ráadásul ezt nagyon gyorsan csinálja meg, ugye, ami évek lennének mondjuk egy tudományos kutatási folyamatban. Pontosan. Igen.
Pontosan, itt erről van szó, tehát sokszor szoktam azt mondani, hogy a valódi megatrend az a technológia fejlődésének a sebessége.
Világos.
Tehát nem maga a technológia, hanem a fejlődés sebessége.
Május 8 tehát, május 8 ugye akkor kezdődik, vagyis
háromnapos, ugye a szimpózium.
Háromnapos, így van.
Igen, három nap, csütörtök, péntek, szombat.
Várkert bazár.
A világ vezető kutatói lesznek itt. Tényleg az első szám, a legnagyobb idézettség.
Juri Nesterov, Stefan Turner, igen, Barabási Albert, László, ha magyart kell említeni, Tao Dacheng, a szingapúri egyetemről. Igen. Szóval nagyon-nagyon komoly.
Nobel-díjas is lett, aha, aki a grafént feltalálta, vagy azonosította a legfiatalabb Nobel-díjas tudós, Konstantin Novoselov professzor úr. Ő is eljön, a legfrissebb kutatásairól beszámolt. Tehát tényleg igazi nagy nevek. Nagy, igen.
Jó, várjuk majd az ismereteket, így amik van, lejönnek erről, meg a key takeaway-eket.
Ad egy kis muníciót, hát, majd nekünk is.
Foglaltassuk össze ezt a mesterséges intelligenciával, hogy mi történt.
Okay, köszönöm szépen, szép napot, minden jót.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
Jakab Rolanddal, a Hunránk Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójával beszélgettünk a közelgő AI szimpóziumról.
El is búcsúzunk.
El.
Sziasztok.
Hello.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.